Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Tatabányai Múzeumban látogattam el, beszélgető partnerem pedig a Tatabányai Múzeum igazgatóhelyettese, történész Kis Vendel, valamint régésze, történésze Kisné Cseh Julianna. A múzeumnak nemrégében nyílt új állandó kiállítása a Metamorfózis címen. Honnan jön ez a cím?
A név egészen konkrétan Cseh Julianna kolléganőtől van, és arra akart utalni a cím, hogy a kiállítás végésekre a metamorfózist próbál bemutatni. Azt az átalakulást, ami itt az általér mentén az ember megjelenésével végbe megy a elmúlt 100 000 évben, ugye különböző fokozata és eltérő dinamikája van ennek az átalakulásnak. Ezt próbáltuk valamilyen módon a múzeum eszközével bemutatni. Próbáljuk, mert ugye még a kiállítás nem készült el.
De egy része már elkészült. Melyik?
Magyar módon a tetőről kezdünk építkezni.
Vagyis?
Vagyis mertünk nagyot álmodni, és ha már új kiáltást csinálunk, akkor ez legyen korszerű, készül drága anyagokból, tehát minden a legjobb minőség legyen, tartunk kivitelezését. Úgyhogy sikerült is összehoznunk egy kb. 90 millió forintos költségvetést. Ez cirka 4 évvel ezelőtt volt, ugye mindenki erre biztatott minket, szakma, politika, nagy álmok megvolt. És akkor belevágtunk, és az első körben megpályáztuk csak a technikai eszközöket, nagyjából annyi pénzt is kaptunk, amennyit reméltünk, abból meg is valósult a szükséges eszköz bevezetése, makettek elkészültek, és akkor belevágtunk a megvalósításba, a maradék 60 millió forint, és akkor ott közben változás történt az NK a pályázati rendszerében. Ugye korábban 300 millió forintból kaptak 4-5-en, mikor pályáztunk, akkor 4-5 helyett 20-an. Úgyhogy a rendelkezésre a pénzösszeg arra volt elég, hogy bizonyos a lényeget nem érintő megszorításokkal, tehát húznunk kellett azért, tehát nem annyira drága anyag volt, amit a kivitelező bevállalt, mint egy saját hozzájárulás, volt, amit elhagytuk, tehát amit lehetett elhagytuk, úgyhogy a koncepció ne sérül, és akkor így sikerült a második fázis ebből a pénzből megvalósítani. Tehát a kiáltás első fele az volt a drágább, az nem készült. Tehát pénzügyi okok miatt készült a második fele, ami a honfoglalástól, pontosan az Árpád kortól egészen a 60-as évekig követő nyomon. Itt ennek az általér völgyének a konkrétan Tatabányai térségnek az átalakulását.
Mi a kiállítás koncepciója? Mi a vezérfonala?
Ez az emberi stáj folyamatosan változó kapcsolata. Ez a metamorfózis.
Mit értünk ez alatt konkrétan? Milyen változások vannak?
A táj, illetve a természet felhasználás módját próbáltuk megmutatni. Én újkoros történész vagyok. Ott viszonylag egyszerű dolgom van, nagyjából két nagy lépcső van. Tehát az ősember, aki benne él a tájban, kvázi része az egésznek, aztán van az illetés megindulásában, amikor állandó települések vannak, szántóföldek keletkeznek, bizonyos táj tevékenység, és ez nagyjából a késői feltörés korig különböző intenzitással, nagyjából hasonló tevékenység folyik. Ugye ez a vidékes háborús terület, tehát vannak időkénti visszaesések, összeesik a Római Birodalom, megszűnik a középkori Magyar Királyság, akkor a természet mindig visszavesz valamit a saját területéből. Az igazi nagyváltás, a harmadik nagyváltásnak az ipari társadalom megjelenése. Ami Tatabányán, ez olyan terület az országnak, ahol nagyon koncentráltan látszik az a változás.
Pont kiállításban a háttér szín is jelzi.
És a színek is jelzik. Ugye az addigi zöld, ami mutat egyfajta, tehát folyamatosan változó módon, de egészen a késő feladatoskorig az ember mégiscsak benne él a természetben. Egyre többet rabol el vele, egyre jobban átalakítja, de azért alapvetően súlyos károkat nem sikerül okozni a legjobb igyekezettel sem. Az ipar aztán teljesen átalakít. Ott látszik az ember, felszabadulnak az ember alkotó energia, és ez a tájképén is meglátszik. Erre utal, hogy a kiállítás szürke színe, meg hát fotókkal, makettel, némi mozgóképpel tudjuk érzékeltetni azt a váltást, ami Tatabányán megtörténik. Hegyoldalak tűnnek el, térszínek süllyednek meg, dombok tűnnek el, erdők szűnnek meg, új település nyílik ki a földből, új dombok jönnek létre, meddőhányok, pernyehányok, tehát teljesen, ha valahol akkor itt Magyarországon Tatabány az a vidék, ahol totálisan átalakul minden, röpke 30 év alatt. És akkor az utolsó váltás, mi ugye megállunk a 60-as éveknél, mikor az embernek az átalakított tevékenység a toppon van, és történt ott egy politikai rendszerváltás, egy ipari paradigmaváltás is, és most ott tartunk, hogy ugye ezt már nem tudjuk bemutatni, most már ennek az ipari industriális korszaknak is, hogy majd egy nagyítóval kell keresni, nem ér, ez is átalakult közben. 30 év alatt történt egy újabb nagy fal.
Ennek az ipari korszaknak a bemutatása hogyan történik, milyen eszközök felhasználásával?
Tárgyakkal ezt meglehetősen nehéz bemutatni, mert a történeti korszakban esetleg egy-egy tárgy bemutatásával tudunk utalni az a bizonyos tevékenység. Itt azonban gyárakat, gépeket nem tudok a teljes, meg egyébként van a mutatókes konzernyalzi, a bányászat tevékenységet be tudjuk mutatni jobban. Fotók, mozgókép, makett és térképek, amelyek főleg a fotó az, ami nagyon szemletesen tudja megmutatni a tájváltozását, illetve olyan utalások, amik akkor fognak élni igaz, hogyha kiáltás egybe lesz, tehát az emberi lakókörnyezet változása. Ugye a legelsőbb, mert még barlangban lakik, vagy szabadtéri táborokban és barlangban, a Szellén barlang úgy itt van a város fölött, tehát az a nyitókép, a zárókép pedig egy 60-as éve panellakás. Tehát mutatja azt utat, amit az ember megtett itt az elmúlt 100 év alatt ezen a vidéken.
A kiállításra belépje az ipari részre, hogyha belép az ember, akkor hihetetlenül kitágul a világ a fényképek következtében, igen, és egy csillét lát. A földön, amikor lenéz a földre, akkor egy meglepő változást tapasztal. Mozgó képek vannak.
Próbáltuk ezt a dinamikát a kiállítás technikában is érzékeltetni, tehát van egy interaktív térkép, ami a Tatabánya település 20-as évvel állapotát mutatja, és ennek vannak bizonyos ablakocskák a térképen, ahol mozgóképek segítségével lehet érzékelni a váltásra, folyamatosan változik a kép a 896-as bánya nyitástól egészen a 30-as évek végéig, és akkor ugyanezt eljátszott Pepitában az 50-es, 60-as évek, ott azonban a látogatót egy buszba ültetjük bele, egy korai Ikarusba, ahol miután a látogató beült, elindul a vetítés, és pörögnek a képek, amely az 50-es, 60-as, 70-es évek Tatabányáját. A települést, a település változását, tehát a környezetváltását is nyomon lehet követni. A bányászat hatásait abban az időben szemléletes volt, és akkor ez még majd jönnek a későbbiek során, fél kiállítás, tehát is hanghatások még fogják fokozni a látványt.
A buszból kinézve, mint hogyha egy bolt várná az embert.
Igen, ez is utalás arra, tehát a korábbi időszakban az ember mindent a természetből szerzett be. Gyakorlatilag ez a feladatos korára is érvényes, hogy minimális dolgot, minden be tud szerezni. Amire szükség volt, az elő tudta, de be tudta szerezni a természetből. A ruházattól kezdve a mindennapi eszközökig. Tehát feladatos korában ugye van egyfajta kereskedelem, és még döntően mindent az ember a természetből szerez meg. Most az a ipari korszakkal megváltozik, szinte semmi sem a természetből szerzünk, hanem fogjuk, hogy bemenjük a boltba, ugye egy 60-as évvel ABC belső látható, és akkor telepakoljuk a kosarunkat azzal, amire szükségünk van. És értelemszerűen nem csak a szükséget szerezzük, hanem az igények is megváltoznak, erre is utal a bolt. A kenyér szalonna vöröshagyma kombináció helyett lényegesen széles spektrum az ember fogyasztás, akkor aztán jönnek még a vegyi áruk, ezekből is a választás, tehát még a fogyasztással is alakítjuk formájuk a környezetet mikroléptékben, de sok is sokra megy alapon, előbb-utóbb látszatja is van.
Mi a tapasztalat? Hogyan viszonyulnak a kiállításhoz? Mennyire megy át az üzenet?
Ez szerintem minden új kiállításnál nagy kérdés. A látogatói fogadtatás az jó. Tetszik nekik a kiállítás végig. Új, mozgalmas, hiszen nem csak az ipari korszakban, hanem a korábbi korszakokban is igyekeztünk mobilális interaktívá tenni a kert. Számos olyan eleme van, hogy a látogató aktív közreműködésével kapja meg az információt. Ez a látogatóknak tetszik. A közelmúlt ülön, hiszen a fiataloknak azért tetszik, mert ez nekik teljesen új, hiszen történt egy újabb korszakváltás. A számítógép előtti világ az nekik valami ismeretlen terület. A középkorosztály meg az idősebbnek meg a saját fiatalság, illetve gyerekkora jön elő, ami megint csak egy plusz elem. Érdekesség az, hogy ez az élmény nem csak magyar élmény, hanem összközép-európai. A városnak voltak vendégvárosi küldöttségek, mikor jönnek, akkor mindig elhozzák ide a városhoz, és akkor a lengyel és német küldöttség esetén az volt a lakótelepi szobában a reakció, egyöntető volt, hogy ez pont olyan, mint nálunk. Sikerült valami általános közép-európai életérzést megfognunk.
A 60-as évek lakószobájában van egy televízió. Bekapcsolható? Működik?
Még nem. Tervek szerint ez is. Mondtam is, hogy bizonyos dolgokra le kellett mondanunk költséghatékonyság szempontjából, de ez nem végleges lemondás, tehát több részletben előbb-utóbb mindent meg szeretnénk valósítani. Tehát van a kérdés, hogy olyan példa, hogy ez is látványjelent, de ez is érzékeltet valamit, de ez egyfajta időbeli utazásra is szeretnénk változtatni, és a látogatót vezető út is a korszaknak megfelelően változik, hogy hol földút, hol kövesút, hol romai út, hol megint földút, a végén pedig ugye aszfaltsík lesz majd az út. Tehát ez így folyamatosan változik.
Igen, és van egy híd is jelezve, áthidalva.
Ami egy korszakhatár, utalva az egyik előttem, Bánhíd és átível a korszakon is. Tehát a középkorból hirtelen van egy nagy ugrás, van egy 100 éves hiátus a török kor miatt, gyakorlatilag nincs civil élet ezen a vidéken. Ez egy olyan korszak, amikor a természet pont visszafoglal mindent, amit lehet.
És akkor az új korszakba bevezeti az embert. A múzeumnak van egy ipari skanzenje is. Igen. Ez mit jelent?
Jelenleg még mindig a magyar múzeológiában egy kuriózum, mert skanzen ugye több van Magyarországon és Európában is rengeteg. Ugye a skanzen olyan kiáltóhely, ahol a paraszti kultúra maga teljesen megtekintető. Tehát ideális esetben a lakóhely plusz a munkahely is.
Általában, de ez igen. Ipari.
Ez az ipari skanzen, tehát itt a bányaüzem mellett felépítettünk lakóházakat, részint felépítettünk, részint pedig már adva volt. Bemutatjuk a munkás életmód, tehát speciálisan csak a munkás életmódra koncentrálva, mellette pedig ott van a munkahely. Tehát ilyen tudtam a Közép-Európában, nincsen 88-ban nyitotta meg a skanzen a kapuit, tehát azóta vagyunk, akkor biztos volt, és én azóta sem Angliába tudom ennek párhuzamát hasonlót. Szintén egy bányavidéken, ahol a bánya, illetve a bány által létesített üzletek, illetve lakóhelyek együtt vannak bemutatva.
Milyen üzletek?
Na most nálunk még üzlet nincs, csak terv. A bányászat tudni kell, hogy feudálisan működöttek. Bányavállalat, tatabányán, de nem csak tatabányán, majd a nagyobb bánya vidékeken úgy működött, hogy gyakorlatilag mindent a vállalat tartott fönt. Tehát az ipari üzemet, az ipari üzem mellett a bánya létesítette a munkáskolóniákat, munkásgyarmatnak hívták, és akkor emellé bizony a szociális és kommunális létesítményeket is. Tatabánya ez klasszikus területe volt, tehát itt mindent a bánya épített, és minden a bányától függött. Többek között az üzletek is. Jelen percben a skanzenben egy hatajtos kolóniaházat tudunk bemutatni, és egy másik kolóniaházba adunk egy áttekintést a munkás kolónián működő jelzetesebb kismesterségekből, de az igazi konzum, tehát a bány által fenntartott, hogy is mondjam, hogy ezek a konzumok leginkább a mai szupermarketekhez hasonlíthatóak, tehát az élelmiszertől kezdve a ruházati cégig mindent lehetett kapni bennük. Ez még a tervek között szerepel. 80-on nyitott a skanzen, és ez egy folyamatos építés állapotában vagyunk, úgyhogy 50 évre biztos van a munkánk.
Az ipari skanzenben egy lakóhelyiség mennyiben tér el attól a lakóhelyiségtől, amit a múzeumnak a metamorfózis kiállításán lehet látni a 60-as évekből?
Lényegesen. A korabeli bányászlakás 31 négyzetméter volt. Nem volt csatornázva, nem volt központi fűtése. A panellakás ugye központi fűtéssel, mint csatornázott volt, tehát egy teljesen más komfortzókatatot adott az embernek. A berendezésben sincs átfedés egyébként, hiszen az a lakás, amit bemutattunk, az bizonyos szerint ideál lakás. Tehát a 60-as évek klasszikus típus bútorával van berendezve. De mondjuk egy élő lakás, úgy nézett, hogy az a bányász, aki átköltött ebbe az új lakásba, értem, a régi bútorok között, ez vitte magával azt, ami használható volt. Tehát egy olyan lakás, ahol élnek, ott azért többféle kultúra és stílus keveredik, egymásra rétegződve, milyen egy tiszta 60-as évek eleje. Tehát ennyibe.
Tehát, hogyha valaki megnézi a metamorfózis kiállítást, érdemes elmenni a bányászat.
Mindenképp, a kettő egymást kiegészíti, tehát igen.
Tehát nincsenek átfedés.
Erre ügyeltünk, hogy ne legyen átfedés.
A kiállítás koncepciójának a kialakításakor ezen a szemponton kívül mi volt még az, ami miatt a bányászattal tulajdonképpen csak utalás jelleggel foglalkozik az állandó kiállítás?
Most az helyzet, hogy a Tatabányai Múzeum megalapításában az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a település múltja erre predeszt, hogy egy ipartörténeti jellegű gyűjtemény hozzunk létre, és a kiállítási tevékenység erre koncentrált. Tehát a település ipari múltját a skanzenen kívül a korábbi három állandó kiállítás mind bemutatta más és más szemszögbe, de erre folyamatosan utaltunk. Itt most nem akartunk hagyományos történeti kiállítást létrehozni, tehát igyekeztünk ezt elkerülni. Másrészt magunkat sem akartuk azért. Jó, 40 év alatt csecsemőnek minden vicc új, tehát biztos lett volna olyan, akinek el lehet ugyanazt negyedszer is adni, de ezt el akartunk kerülni, hanem arra gondoltunk, hogy ez a hagyományos történeti rész folyamatosan kimegy a skanzenbe, azért folyamatosan fejlődik, ott is lesz majd egyszer egy klasszikus ipartörténeti. Tehát az életmód mellett egy történeti kiállítás is majd valamikor, itt pedig egy teljesen más megközelítésű, ami még korábban itt nem volt.
Hát ez az egész országban egy újszerű megközelítésű volt szerintem. Teljesen más jellegű kérdés, mint újkori történész. Itt a múzeumon belül milyen terület az, amivel foglalkozol, amit kutatsz? Jut-e rá idő?
Nem. Nem jut. Szerintem egy vidéki. Egyébként a régésznek ugyanazt, tehát Jolly Joker. Ad van a terület, és olyan borzalmasan sokan nincsenek a témában, tehát tiéd minden. 1848-tól 1991-ig, vagy mit tudom én, mert nincs, aki ezzel foglalkozzon. Tehát ha valamit csinálni kell, akkor én is csináltam oktatástörténeti kiállítást, ipartörténeti kiállítást, bár nem vagyok ipartörténész, tudom én. Tehát ami adódik, azt az ember csinálja. Mindenkinek megvan a maga, hogy mivel szeretne foglalkozni, nekem mondjuk a szabadsághoz történetem volt az. Időnként hozzá is férek, de azt a luxus ember csak ezzel fogva nem lehet megtenni, hanem szépen lassan kialakul a helyhez szabott érdeklődés, tehát megtalad azt, ami érdekelés és feladat van.
Most van valamilyen konkrét feladat, vagy egyenlőre még kiforradtam?
Van feladat, ugye korábban ketten voltunk itt, korábbi igazgatóhoz és én. Ővé volt a bányász, hát ugye hamarabb jött. Tehát ez volt a területe, én pedig akkor, ami mellette még jött, tehát a saját témám, és akkor plusz, ami még leesett, oktatás történet és a többi, ami adódott. De most megörököltem a település és ipartörténetet, miután ő nyugdíjba ment, és azért vannak ötletém. Tehát a bányászat korai időszakából is vannak azért még feldolgozatlan területek, illetve hát a 45 utáni korszak, az meg teljesen szűz terület. És akkor amellett természetesen szeretnék nyugdíjas koromig legalább befejezni azt, amit elkezdtem, tehát Komárom-Esztergom, ami a 48-as. Ugye ott is az ember szépen szűkíti a dolgot, először az egész szabadság, aztán már csak a... és akkor végül marad, mit tudom, egy különös esemény.
És van ilyen különös eset?
Nem, ezt csak példaképpen mondtam.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat, a Tatabányai Múzeumban járunk, a metamorfózis kiállításról beszélgettünk. Eddig az újkori részről volt elsősorban szó, de a honfoglalás korával, illetőleg az Árpád korral kezdődik, és ha belép az ember, madárcsicsergést hall. Honnan jött ez a gondolat, hogyan alakult ki a kiállításnak a koncepciója?
Miután az volt a koncepciónk, hogy az ember és a természet kapcsolatát mutassuk be, nekem, mint minden régésznek is, ugye van egy olyan könnyebbségünk bármilyen más tudományággal szemben, hogy a régészeti lelet általában érdekli az embereket. Már csak azért, mert ugye a földből került elő, és nagyon sokan szeretik ezt a munkát, főleg a hozzá kapcsolódó elképzeléseket, hogy mi is a régész munkája. Igen, ám, amikor ezt a témát választottuk, vagy ezt a vezérfonalat választottuk a kiállítás bemutatásánál, akkor azt hiszem, hogy én voltam a legnehezebb helyzetben, hiszen a régészeti tárgyak segítségével nagyon-nagyon nehéz bemutatni azt a kapcsolatot, amit célként tűztünk ki magunk elé. És ezért próbáltam arra felhívni a látogatónak a figyelmét, hogy amikor a honfoglaló magyarok ide érkeztek a Kárpát-medencébe, és mi itt természetesen mi az Általér völgyére koncentrálunk. A fotók, a gazdag fotóanyag segítségével pedig látszik, hogy kimondottan a Vértes Gerecse közti területet, tehát a Tatai járokra, hogy azt a természeti környezetet találták, aminek még nem ártottunk oly módon, ami visszafordíthatatlan lehetett volna. Ezért használtuk azt a vadzöldet a kiállítás, és inkább azt a természetes zöldet a kiállítás hátteréjül, és azért került be a madárcsi csergés is, hogy egy olyan idillikus környezetet teremtsük meg, hiszen a maga a kiállítási egységnek az a címe, hogy a fa évszázadai, hogy azt az idillikus egységet teremtsük meg, hogy rögtön érezze a látogató, hogy egy idillikus, ez idézőjelben természetesen természeti környezetbe lépett be. Ugyanis azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Európában is rendkívül kevés olyan hely van, hirtelen például egyet sem tudnék mondani, ahol az ember megjelenése óta folyamatosan lakott a terület. Mi pedig ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Tatabánya határában van Vértesszőlős, ami az emberi válásnak az első stációjaként értelmezhető. A második, ugye a Leander-völgyi ősemberkora, az már a tatabányai szelénbarlangban is megfogható, de az egyik világhírű lelőhelye Tatán található, és onnantól kezdve pedig valóban folyamatosan nyomon követhető az élet, és egy olyan lelőhelyünk van a szelénbarlang, ahol ez a középső paleolitikumtól kezdve napjainkig, szó szerint napjainkig, ami már nem annyira pozitív, mint a korábbi lelőhelyek esetében megfogható, tehát volt miből válogatnunk. Visszatérve a madárcsitjárgésre és a fa évszázadaira, nekünk úgy kellett egy egységet teremteni, hogy az ezt megelőző rész még most építjük, tehát nem volt átadva akkor, amikor megnyitottuk ezt a kiállítást, és el kellett nyújtnunk a legújabb korig, amikor szürkévé változik maga az alapszín, mutatván az, hogy ekkor történik az a beavatkozás, ami már visszafordíthatatlan, és visszatér majd a zöldbe, aminek az az üzenete, hogy rajtunk múlik, hogy a zöldet vagy a szürkét választjuk. De a szürkét is úgy mutatjuk be, vagyis az a célunk, hogy úgy szeretnénk bemutatni, hogy annak azt a produktumát, ami miatt érdemes volt, hogy szürkévé változzon, azt kiemeljük, és azt a részét pedig, ami a szürkeséget okozza, azt pedig megpróbáljuk felhívni rá a figyelmet, hogy ezt ne csináljuk.
Visszatérve a zöld részre, számos interaktív elem látható, ahogy belép a kiállításra, rögtön több helyen is maga is mozgathat, forgathat, körbejárhat. Mik ezek? És miért születtek?
A régészeti feltárásoknak a legnagyobb része gödrök, házalapok, lukak, itt most idéztem a látogatókat, és ebből nekünk be kell mutatnunk azt, hogy milyen lehetett ez akkor, amikor használták. És most már a 21. században azért megtehetjük azt, főleg, hogyha megfelelő támogatást is nyerünk hozzá, hogy ezt valóban úgy mutassuk be a nagy közönségnek, ahogy a régészeti feltárások alapján el tudjuk képzelni, vagy rekonstruálni tudjuk. És ezért például azokat a házalapokat, amiket a honfoglalás és kora Árpád-korból tártunk fel, annak mindegyikét sikerült makettba bemutatni, és a nagy közönség elé tárni, háttérbe természetesen a leletanyaggal, ott már sokkal nehezebb volt a válogatásunk, hiszen ezek főleg cserepek, kerámia töredékek, a szakmai szempontból nézve szenzációsak, a nagy közönség szempontjából pedig azért érdekesek, mert régészeti feltárásból származnak, de ha nem ismerik a hozzá tartozó mesét, akkor számukra valóban csak egy cserép. Tehát ezért arra törekedtem, hogy bemutassam magát a lakótért, hogy képet kapjanak arról, hogy mire használták ezeket, és hogy egy képet alkothassanak arról, hogy hogyan éltek ebben a zöld közegben, és hogy úgy éljenek, hogy ez a zöld közeg meg is maradjon, hiszen ez egészen az újkorig végig fogja őket kísérni. Természetesen mindig kellett valami figyelemfelkeltő, ami újabb információkat szolgál, de választhatja a látogató, hogy akarja-e, vagy nem akarja, tehát kíváncsi rá, vagy nem, de nagyon jól tudja, hogy ott van, később is visszajön, van olyan óvodás korú látogatónk, aki már hatodszorra hozza el a nagymamát külön, a nagypapát külön, és a apukát, anyukát külön, és mindenkinek ő szeretné bemutatni a kiállítást. Ezt a nagymamától tudom, ő mesélte el, hogy most próbálja lebeszélni, hogy ne csak ez legyen az állandó program, csak idézőjelben, mert ezt nagyon örülnek neki. És erre szolgálnak a kilakós játékok, ja, és különböző életkornak megfelelően vannak kialakítva, tehát nem csak a legkisebbek, hanem a felnőtt korosztály is, és az általános iskolás felső tagozatot. Tehát minden korosztály megtalálja a neki szóló információkat, vagy felfedezheti, mert azért vannak olyan felhajthatott táblácskák, amit saját maga kell, hogy kitaláljon, hogy felemelheti, hogy ott új információ van. A számítógépet sikerült úgy beépíteni a kiállításba, hogy nem az az első, hogy odarohannak, és csak információt kapnak belőle. Lesz majd annak is egy ilyen egységes grafikai arculata, ahol képjábrázolásokat is mutatunk, de az csak akkor, amikor az egészet egyben meg tudjuk nézni, hiszen az egy közös szerverről irányított akció lesz, és addig nem érdemes felrakni vagy részletekben hasznosítani, amíg az egész nincs kész.
Többször volt itt szó az egészről, hogy lesz majd egy egész, ami a kezdetek kezdetétől szinte a mai napig végig vezeti az embereket. Mi van az első felével? Mikor várható és mi várható?
Reményeink szerint most a fa évszázadai teljes egészében meg fog tudni nyílni a tavasz folyamán, ami azt jelenti, hogy ha hagyományos kronológiát tekintjük, akkor a bronzkortól napjainkig lesz nyitva a kiállítás, és most fogunk pályázni a teljes egész létrehozására, tehát az első negyednek a megvalósítására, és ha sikerül a pályázatunk, akkor a jövő év tavaszára teljesen kész lesz a kiállításunk, ami azt jelenti, hogy a látogató elindul a jégkorszakban, a jégkorszak leggazdagabb leleteit szolgáltató vérteszőlősi és tatai anyag segítségével bemutatott rekonstrukció, tehát eredeti anyag és annak a fogyasztható vagy felfogható változata is meg fog jelenni a látogató számára, és eljut egészen napjainkig.
Milyen egységekre lesz ez osztva? Tehát a hagyományos egységek, hogy bronzkor, részkor, csiszolt kőkor, paleolitikum, vagy pedig ez is máshogyan fog alakulni?
Teljesen másképp fog megvalósulni, ugyanis ezzel a természet és ember kapcsolatával próbáltuk ezt a kronológiát úgy kialakítani, tehát ezt az utat úgy kialakítani, hogy ahogy a természettel kapcsolatban lép, és annak megfelelően, és a számunkra teljesen ismerős és fogyasztható módon megfogalmazni a kiállítás egységeit. Ez a számunkra ez azt jelenti, hogy mindenki, tehát hogy a szakember is értse, a nem szakember is rögtön tudja, hogy mire gondol, mert érteni nem nehéz, amikor például az első egység az az életvize. Ez a népmesékből is ismert, mindenki tudja, hogy víz nélkül nincs, görög filozófiával is ismert, vagy bármelyik filozófiával ismert, tehát mondhatjuk azt, hogy elcsépelt is lehet, de nagyon sokat mondott, tehát elgondolkodott maga a név, és így az általért partjáról, a vízpartjáról fogjuk megközelíteni a további bemutatásra váló egységünket, amiben lesz a kőbezárt élet, ugye ami azt szimbolizálja, hogy nem csak a kő, mint eszköz, alapanyag volt létfontosságú, hanem maga az ember által megmunkált kő is magában őrzi az akkori embernek a tudását, az eszközöknek a használatát, és enged következtetni a korabeli életmódra, de maga a kő is megőrzi számunkra az akkori természetet, tehát hiszen kőbe zárt, tehát nem csak az ásványokról, hanem a növénylenyomatokról, a megkövesedett állatmaradványokról van szó, és amikor elhagyjuk ezt az egységet, akkor következnek a fa évszázadai. És mindez, hogy még érthetőbbé tegyük, úgy tervezzük, hogy egy úton fog végigmenni a látogató, ez az út pedig az évszázadoknak, a bemutatott korszakoknak megfelelően változik. Először valóban egy tópartján fog bukdácsolni, ez idézőjel a bukdácsolás, mert úgy lesz megvalósítva, hogy csak úgy érzi, mintha ott bukdácsolna, de például, amikor eljut a római kori időszakba, akkor már egy teljesen kiépített kőút megy, ami a névvándorláskorba, kora Árpádkorba elpusztul, a végén pedig egy betonúton fogjuk elhagyni a kiállítást, és térünk vissza a természetes útra, ami olyan szempontból is választás elé fogja állítani a látogatót, hogy pont egy útelágazásként fogja elhagyni a kiállítást, és ez az útelágazás is felhívja arra a figyelmet, hogy melyik utat válassza.
Két kijárat lesz?
Egy kijárat lesz, csak maga a kiállításnak a körvonala fogja, tehát ahogy végig követi a kiállítást, ahogy mi irányítjuk a látogatót, azt fogja keresztezni a kiállítástból kivezető útszakasz, visszakanyarodik hozzá.
Végül is igazából, tehát a szükségből elén, tehát 97-ben sikerült, korábban két hatalmas nagy terünk volt, ahol a tér jó része nem volt, nem tudott kihasználni, tehát mint két üzemcsarnok. És 97-ben a város támogatásával sikerült galériát kialakítania mind a két kiállítótérben, tehát megszűnt ez a hatalmas csarnok jelleg, és duplájára mint a kiállítótér, de valami által nem ismert okból statikailag olyan galéria teret kaptunk, ami némileg bonyolultá tette a lineáris látogató vezetést. Ez bizonyos probléma, ugyanakkor ezt teszi lehetővé, tehát hogy megtegyük azt, hogy a kiállítás saját magába, tehát az indulás és a végpont ugyanaz. és akkor így lett kialakított bizony szimbolikus útelágazás, és tehát odaérkezik a látva, ahol itt elindultunk, és akkor kvázi választási lehetőséget is adott ezt a fejben. De ez egy szükség volt, tehát a térnek egy sajátos adottsága, ami más szempontból nem feltétlen szerencsés.
Az állandó kiállításhoz kapcsolódnak-e programok, múzeumpedagógia?
Számtalan múzeumpedagógiai program kapcsolódik hozzá, lehet választani, tényleg szó szerint választani, ugyanis most kimondottan a kiállítási egységekre vannak múzeumpedagógiai foglalkozásaink. Választhatnak természetesen órát is, amikor a tananyagba ahhoz az anyaghoz érnek, ami a kiállításainkban már szerepel, akkor ahhoz kapcsolódóan tartunk egy-egy múzeumi órát, de emellett vannak választható foglalkozásaink is, ja, és minden korosztálynak megfelelő óvisoknak is van. Pont a húgomnak a javaslatára, aki óvónő, találtuk ki azokat a tárlókat, aminek az ajtaja az alsó része kinyitható. Most ez persze nem az állandó kiállításnál, csak erről jutott eszembe, hogy a legkisebbeknél is, hogy ott nagyon jól megvalósítható volt, hogy kinyitottuk, ugye kicsik pont addig érnek el, amíg ez az ajtó, és ott mindig olyan tárgyakat helyeztünk el, amit kivehetnek, megtapogathatnak, kőbalta rekonstrukciók voltak, vagy olyan megkövesedett famaradványok, amit nyugodtan meg lehet fogni, olyan kerámia töredékek, amikből rá tudnak jönni, hogy milyen is volt ez a kerámia művesség, és ezeknél a játékoknál derült az ki, illetve hát a szabadtéri bányászati múzeumhoz kapcsolódóan, hogy imádták, amikor a bányamanóval jeleztük ezt azt a foglalkozást. Volt rajzvers, egy elképesztő mennyiségű bányamanót rajzoltak és küldtek be, és nyertek is vele. És hogy összekapcsoljuk a kettőt, a legkisebbeknek a legkedvencebb foglalkozása az, amikor elrejtem a bányamanókat az állandó kiállításba, és meg kell keresni. És szinte hihetetlen, hogy mennyire emlékeznek rá, hogy hol az, amit meg te persze ők rajzot kapnak, tehát a rajzon van eldugva maga a bányamanó, de mennek, és nagyon jó látványkörben, amikor az apróságok járják be a kiállítást, és keresik a manókat, de egyelőre még, amíg nincs meg az alsó része, addig főleg olyan foglalkozásokat tartunk nekik, amik ilyen összekeverem a tárlóba kirakott tárgyakat, fel kell fedezni, ki kell találni, típusú játékok, emellett természetesen ezt tartjuk mi, de emellett természetesen a múzeumpedagógusunk rendszeresen tart hozzá kapcsolódó foglalkozásokat.
Elkészült az új állandó kiállítás múzeumpedagógiai koncepciója is, csak ugye ez is pénzkérdés, tehát minden kiállítás egységhez. Elkészült a foglalkoztató koncepció, készülni fog hozzá foglalkoztató füzet, megvan a pedagógiai program, és akkor erre majd be lehet jelentkezni, a kiállítás önmagában maga a korszak is elég nagy ahhoz, hogy egy vagy akár két óra keretében át lehessen fognám, akkor szükségszerűen lehet választani, hogy azt hiszem 13 füzet készült el, 13 foglalkozás is jelent, hogy abból melyiket választja az adott osztály, és akkor ennek megfelelően fogom majd múzeumi órákat tartani. Ez megint csak, ez majd a negyedik fázis lesz remény szerint, vagy ha nem, akkor az ötödik fázis.
Ez az egész kérdés, ez külön ki is emelték, hogy nagyon jó a tervünk, a múzeumpedagógiai tervünk, amit most a Vanda mutatott, és amit én az előbb mondtam, hogy ezt akkor tudjuk majd megcsinálni, amikor az egész kész van, mert vagy a hangok, vagy az ízek, vagy az út miatt kell végigjárni az egészet.
Tehát ott is lesz fizet, meg lesznek a kiállítás kapcsolat, olyan tárgyak, amiket a gyerek manuális és meg tud fogni, és akkor kapcsolódik a programhoz. Ezt a kolléganőm már nincs, és jobban tudna elmagyarázni, mert mi elmondtuk, hogy nagyjából mire gondolunk, és akkor ezt átfordította a gyerek és a pedagógus nyelvére.
Milyen a múzeumnak a kapcsolata a várossal, a város vezetéssel?
Jó, hagyományosan. Tatabány egészen 1971-ig múzeum hiányos térség volt. Nem volt múzeum. Voltak korábban kísérletek egyébként, pont Júli találta meg a nyomait annak. Az 50-es éve volt valamiféle bányászati múzeum, de hogy ez mi volt erről, semmit nem tudunk. Tehát mire a múzeum újra indult, addigra már az emléke is elszállt. Ennek bányászati gyűjtemének nyoma se volt. Tehát 70-ben kezdődött el a múzeum kialakítás, és a város vezetése is, az akkori tanács, tehát a város lakosai is pozitívan álltak a dologhoz. Tehát a gyűjtemény jelentős része, annak ajándék, gyűjtés folytán jött létre, a város pedig a tanács értelmszerűen támogatta, és érdekes mondom, szerencsésen a rendszerváltás után sem szakadt meg. Volt egy egyéves bizonytalanság, mert ez egy újkori történeti múzeum volt eredetileg. 71-től egészen a rendszerváltásig, és ezeknek a múzeumnak a lánykori nem úgy, hogy munkás, hanem ipartörténeti múzeum. De ez volt, és emiatt egy picit, hogy furán néztek ránk, bár akkor sem csak ez a szakmai tevékenység töredékét tette a klasszikus mozgalom történet. Ez a bizonyos vörös farok, ezt meg kellett csinálni, de életmódtörténet, gazdaságtörténet volt a fő profil korábban is, és amelyek minden más volt, régészet is akkor, tehát teret adott a múzeum olyannak is, amihez nem volt szakember. És akkor a város rájött, hogy ez nem a kommunisták utolsó gyűlhelye, hanem valami teljesen más. Akkor aztán mellszélességgel kiállt mellettünk. Egészen 2008-ig megyei fenntartási intézmény voltunk, addig a város pénzzel támogatta részint a régészeti feltárásokat, részint a skanzent. 2008-ban pedig megelőzve korát, mikor a megye kezdett összemenni, és úgy tűnt, hogy egyre kevesebb a korábbi, és kevesebb pénz jut a Tatabányi Múzeum, akkor fogtam magam, azt mondta, akkor fönntartom a múzeumot én. És azóta is becsülettel, tisztességgel.
Nagyon sok időszaki kiállítás van, és ezeknek az időszaki kiállításoknak a többsége tatabányai művészeknek az életművét mutatja be. A jövővel kapcsolatban, tervekben milyen kiállítások szerepelnek?
A legfontosabb feladat az új állandó kiállítás befejezése, tehát az a legelső. Amellett ugye vannak olyan állandó dátumok, amikre a múzeum kiállításra készül, ilyen most már lassan 10. éve a tavaszi fesztivál, a városi tavaszi fesztivál programja, amire általában képzőművészeti, vagy valamilyen módon ezt kapcsolódó kiállításra szokott a múzeum készülni, akkor minden össze van az őszi tárlat, ami egy művészeti kiállítás, ami a helyi művészeti termés szokta bemutatni, fotósok, festők, szobrászok kiállítása. A bányásznap Tatabánya történetében egy fontos kiemelt dátum, ugye a bányásznap már nincs, de a hagyományokat a város fontosnak tartja, erre a skanzenba szoktunk, főleg történeti, vagy bányászat történeti kiállítással, tehát ezek ilyen stabil, állandó pontok, és akkor ami emellett még belefér, vannak országos évfordulók. Következően második világháború, 70 éves befejezése, az első világháború 100 éves évfordulója volt, ezekre is illik egy intézménynek helyben reagálnia, és akkor ott vannak a művészeti, tehát részint a már elhalt művészeknek egy retrospektív kiállítás, részint pedig amíg élőknek is folyamatosan helyet adunk. Ez egy vidéki múzeumnak feladata, hogy teret adjon ennek is. Bizonyos határok között és bizonyos minőségi vonat szigorúan meghúzva természetesen.
Ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár a Szerb Intézettel közösen a Szerb Irodalom és a Nagy Háború címmel rendezett kiállítást, amely egy irodalomtörténeti kiállítás az első világháborúhoz kapcsolódóan. Ez annál is inkább fontos téma, hiszen tudjuk, hogy a szarajevói merényletet, amit 1914. június 28-án Gavrilo Princip követett el társaival együtt, az ifjú Bosznia mozgalom képviseletében követték el. Az Egyesülés vagy Halál mozgalom is részt vett az előkészületben, amely szintén radikális mozgalom volt, de az Ifjú Bosznia mozgalom az tulajdonképpen egy irodalmi mozgalom is volt, amelyben úgy fogalmazták meg, hogy a szerb forradalmár, művész és összeesküvő, mártír és bujdosó, nyugati modorú ember és betyár is kell legyen, aki üvölt és harcol a szerencsétlenekért, az elnyomottakért. A mozgalom keretében 1910 és 14 között 7 merényletet is megkíséreltek Ferenc Ferdinánd ellen, a 8. Szarajevóban sikerült. Tulajdonképpen annak következtében, hogy a trónörökös ragaszkodott ahhoz, hogy ha már itt van Szarajevóban, akkor ne futamodjék meg, vonuljon be, másrészt pedig egy véletlen szervezetlenség következtében, hogy a kocsisor, amelyikben a trónörökös pár nyitott autóban haladt, az eredeti útvonalon ment, ahelyett, hogy az újonnan meghatározott útvonalat követték volna. Egy érdekes momentum ezzel kapcsolatban, hogy az összeesküvők a fegyvereket az Apisz Fedő nevű szerb katonai hírszerző ezredes emberétől kapták. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, szintén az irodalomhoz kapcsolódik, de teljesen más jellegű, a Mese Múzeumban ugyanis négyszögletű kerek kiállítás címmel Lázár Ervin tiszteletére rendezett vándorkiállítás tekinthető meg, aminek fő védnöke özvegye Báti Zsuzsa, aki a kiállításhoz a Lázár Ervin emlékházban Sárszentlőrincen található gazdag hagyatéki anyag mellett további tárgyakat is adományozott. Tablók és egyéb anyagok láthatók egyébként itt, az újabb rekvizitumok között például az író kardigánja, csíkos pólója, farmer nadrágja, szemüvege, nadrágtartója és kevésbé ismert családi fényképek találhatók. A kiállítást Emil Terézzel, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársával rendezték, aki egyébként a Sárszentlőrinci Emlékháznak a kiállításának a rendezője is. Olyan dolgok is találhatók például itt, mint egy fogas, egy bőrönd és kisméretű asztal, valamint Lázár Ervinnek a Kisfiú meg az oroszlán című a Pesti Magyar Színházban bemutatott darabjának a színpadi makettje Lázár lapozóval együtt, és megtekinthető az utolsó interjúra, amit Lázár Ervinnel készítettek, valamint az egyik utolsó nyilvános szerepléséről is készült felvétel is, amely a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt. A következő kiállítás irodalomhoz ismét más szemszögből kapcsolódik, a Bajorkizi Színész Múzeumban ugyanis Kelemen László nyomán címmel nyílt egy kiállítás, amelyik Kelemen László halálának a 200. évfordulójára került megrendezésre, és amelyikben a kassai magyar színjátszást is bemutatják a reformkori időszakban. Kelemen Lászlóval kapcsolatban 1762-től 1814-ig élt, az első magyar színigazgató és színműírót tiszteljük a személyében, 15 darabot magyarosított, legalábbis ennyit biztosan magyarosított, amelyek között ugyanő németből fordította, de szerepelt Shakespeare is, meg Molière is. Egyébként ügyvédi oklevelet szerzett, Grassalkovics Antal gödöllői kastélyában kezdett el dolgozni, jurátusként Európát beutazta, és hazatértekor határozta el, hogy a színjátszást itt Magyarországon is magyar nyelven kell művelni, amiben támogatta Rádai Pál gróf, meg Kazinczy Ferenc is, úgyhogy 1790-ben létrehozta azt a társulatot, amelyik 1790-ben ment Pesten Simai Kristófnak Igazházi című darabját adta elő, természetesen magyar darabot magyarul adott elő, sőt, olyanra is vállalkozott ez a színtársulat 1793-ban, hogy operát adjon elő. Csúdi József, Pikkó herceg és Jutka Perzsi az első magyar opera előadása, illetőleg az első magyar operának az első előadása is az ő nevéhez fűződik. A társulat azonban nem volt hosszú életű, 1796-ban feloszlott, először még vidéken próbálkozott, aztán teljesen megszűnt, majd 1800-ban újabb kísérletet tett Nagyváradon, ami szintén nem volt hosszú életű. A kiállításon tehát részben vele lehet megismerkedni, részben pedig az ezt követő időszaknak a színházi életével, korabeli plakátokkal, kéziratokkal, korszínházi kosztümjeivel, díszleteivel, színházi jeleneteket bemutató rajzokkal és fotókkal, de ruha és hajviselet, valamint jelmezvilágot idéző rekonstrukciók is láthatók, erős hangsúllyal Kassa vonatkozásában, hiszen a vándorkiállítás onnan érkezett. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban a 19. országos tervezőgrafikai biennáléra beérkezett 350 mű tekinthető meg. Ez a biennálé sorozat 1978-ban indult. Békés Csabán hasonlóképpen más helyeknek a biennáléihoz, Szombathely ugye textil, Hódmezővásárhely kerámia, Miskolc képgrafikáról nevezetes. Kezdetben évente, majd két évente rendezték meg ezt az országos tervező grafikai seregszemlét. Az idei alkalommal az idősebb generáció mellett nagyon sok fiatal is jelentkezett, főképp a budapesti, pécsi és a soproni egyetem művészeti karáról. Plakátokkal, illetőleg arculati anyagokkal jöttek, nagyon sok a csomagolási témájú grafika, például a borkultúrát népszerűsítő alkotások, és ezekből jól lehet látni, hogy a környezet változásait hogyan követik a tervezők, illetőleg a megrendelői körnek milyen igénye van, a kereskedelmi dizájn mennyire vezető szerepet vesz át a kulturális plakátok mellett. Miskolcon, a Miskolci Galériában a 22. Miskolci téli tárlat nyílt meg. Ez kezdetben úttörő kezdeményezésnek számított, 1955-ben kezdődött, ez az első olyan sorozat, ami vidéken indult, tehát a fővároson kívül, és a magyar képzőművészet élvonalát, valamint a helyben élő művészeket hívták meg, az ő műveiket mutatták meg. 1960-ig évente, attól kezdve pedig két évente rendezték meg, 1984-től pedig a Miskolci téli tárlaton elsősorban Borsodobaúj, Zemplén, Heves és Nógrád megye művészeit várják. A válogatáson idén a zsűri 77 művész 133 alkotását javasolta kiállításra. Egy másik téri tárlat Kecskeméten a Cifra palotában nyílt, ahol a Kecskeméti Műhely Művészeti Egyesület tagjai, valamint Bács-Kiskunban élő képző és üpörművészek mutatkoznak be, 62 grafika, festmény, plasztika, textil és fotó válogatása tekinthető meg. Tehát az utóbbi két év munkáit lehet itt is megnézni, 40 művész 62 műalkotásán keresztül. Jól tükrözi ez a tárlat, hogy a kortárs ember figyelme önmaga felé, befelé fordult, a belső világát térképezivel, ezt a mikro- és makrovilágot boncolgatja, és vizuálisan megjeleníti. Műfaji szempontból fotomontástól a grafikáig, festészettől a szobrászatig, illetőleg képzőművészeten belül például a zománc művesség is képviselteti magát. Jászberényben a Hamza gyűjtemény és Jász galéria kiállítása még látható, a Sok ismeretlenes kiállítása címe és Hamza D. Ákos rejtőzködő képei az alcíme. Nem véletlenül, hiszen elveszett és megsemmisült művészeti alkotások sorozatát mutatja be, amelyek ebben az esetben háborús veszteségek voltak. Tudunk persze olyanról is, ami egyéb körülmények között veszett el, például a Vajda mappa egy villamoson felejtődött, Csontvári műveinek egy része döcögő budapesti szerelvényből esett ki, Kassák esetében pedig Bécsben egy bőrönben hagyta el a ma számok reprodukcióit. Ez a kiállítás dokumentumértékű diák, korabeli fotográfiák segítségével került megrendezésre, a kiállító térben elrejtve. Emellett azonban a gyűjtemény a saját festmény kollekciójából is kiemelt festményeket, párhuzamokat bemutatva, illetőleg mindehhez digitális tárlatvezetés kapcsolódik. Debrecenben a Tímárházban Egeknek tetsző mesterség, Őszné dr. Mester Krisztina nemeszkészítő kiállítása a művészetnek, iparművészetnek egy másik ága felé kacsint, ruhák, ruházati kiegészítők, lakberendezési tárgyak, táska és egyéb dolgok találhatók meg, valamennyi nemezből készítve. A Tímárház legfiatalabb alkotójának a művei egyébként, aki jogászi végzettséget szerzett és Nádudvaron tanulta meg a nemezkészítést, illetőleg a Timárházban népi játszóház vezetői tanfolyamot is elvégzett. Alkotásaira a természetesség, a színek és formák összhangja jellemző, rendkívül nagy energiával, nagy alkotókedvel dolgozik. Szennán, a szabadtéri néprajzi gyűjteményben télen is megtekinthető a Pásztor két arca című kiállítás évvégéig, amelyik a pásztorok mindennapjaiba enged betekintést, egyfajta kettősséget tükröz a két arca is, hiszen pásztorból lettek betyárok, ugyanakkor az igazmondó juhász története meg éppen az ellenkező oldalra mutat. Itt a pásztorok hétköznapi életét, velük kapcsolatos legendákat lehet megismerni, valamint az állatok őrzésével, terelésével, gondozásával kapcsolatos ismereteket. Mindehhez emblematikus eszközök kapcsolódnak, illetőleg olyan arcok és történetek, amik közelebb viszik a látogatót a juhászok, kanászok, gulyások és csikósok igazi életének, jelenvolásainak a megismeréséhez. Másfajta mesterség és életmód ismerhető meg a budapesti Ferencvárosi Művelődési Központ Pince Galériájában. Kék szalag hentesáruk mestere, Brauch Ferenc és családi vállalkozása a kiállításnak a címe, amely az 1897. februárjában a központi vásárcsarnok megnyitásakor az első bérlők közé tartozó Brauch Ferencet mutatja be, valamint családját. A főváros egyik legjelentősebb húsforgalmazójaként vált ismerté, de szerény körülmények közül indult. A ferencvárosi hentesek és mészáros mesterek kedvelt helyévé éppen az ő nyomán vált ez a terület. Egyéni vállalkozóból országos hírű nagyüzem és bolthálózat tulajdonosává vált. Hogy hogyan? Aki a kiállításra elmegy, erre a kérdésre kap választ. Végül előzetesként a műcsarnokra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Képpraxisok címmel nyílt kiállítás, a fotóban, illetőleg a festmény és grafikában levő közös, egymásba átívelő művészetről van itt szó, a kép csinálásnak a művészetéről, ennek a sokféleségéről. A képi forrásokra való utalás, a fotó több célú felhasználása és tovább gondolása az, ami közös a három itt kiállító művészben, valamint az, hogy utakat keresnek, és reflektálnak, Baudrillardnak a gondolatára, aki szerint a tét mindig a képek gyilkos hatalma, ami a valódit, a modellt fenyegeti. A kiállító művészek pedig Lévai Jenő, aki 1954-ben született, és a rétegződés fogalma időbeli és térbeli értelemben az, ami a leginkább foglalkoztatja, témáiról fényképet készít, számítógépen átalakítja, majd utána visszahozza a valóságba. Tehát a számítógépes grafika és a sokszorosító eljárások fejlődését követi nyomon, immár 1978 óta. Az elektrográfia egyik megalkotója, aki a Paternoster című sorozatával ezt a hagyományos grafikai eljárások rangjára emelte. Több műve is megtalálható itt, videotíluszok, időmérő, gondolatrészvények, Paternoster, váltótér és a tömegszerencse például. Egy másik szerző, Váli Dezső, aki 1942-ben született, a korai absztrakt munkái a keresztutat mutatják, innen tért át a zsidó temetők festői témájára immár két évtizede. Intim és introvertált világot tükröznek a képei, ugyanakkor nagyon precízen dokumentálja életét és munkásságát az interneten. Rendkívüli puritánság jellemzi az alkotásait, festmények, fotográfiák, film és hangdokumentumok, valamint installációk, amiket alkot. Nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy a tökéletességre törekszik, transzcendens felé és a tökéletes felé törekszik, istenkereső, béke, meditatív témák azok, amiket megörökít, a rózsafüzér vagy a mantra is ezek közé tartozik, és ugyanakkor jellemző rá az ismétlődés és a dokumentáció, valamint a szelekció, ami azt jelenti, hogy korábbi művei közül azokat, amiket már nem tart megfelelőnek, teljesnek, azokat kiselejtezi. Végül Hegedűs II László, aki 1950-ben született, A 80-as évek elején tűnt fel a szerigráfia mestereként, vagyis a kortárs animáció legegyénibb hangú kísérletező alkotója. Szokatlan képi megoldásokat választ és képzelettársításokat, talált, keresett és készített tárgyak, motivumok, képek és gondolatok azok, amik az ő a munkáit alkotják, amiből kiindul, sorozatokra bontja őket, és úgynevezett lentikuláris technikával készülnek a sorozatnak a darabjai. Két nagyobb szabású, szövegcentrikus, konceptuális installációja tekinthető meg a kiállításon. Vele kapcsolatban érdekes, hogy számára nem a tartalom, hanem a színek és a formák azok, amik a lényeget tükrözik, és a képei ennek következtében egyfajta nyelvi játékok, amelyek a valóság egy részét bontják darabjaira. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.